Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
A hazai ingatlanpiac több szegmenséről beszélgetünk egy teljes egészében hazai magánkézben lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport menedzsment tagjaival. Itt a tevékenységük teljes ingatlanfejlesztési projektekre kiterjed, itt a saját kivitelező cégük is van. Ezen kívül pedig nemrég jött létre a csoportnak az alapkezelője, úgyhogy szeretettel köszöntjük a vonalban Boronkai Bencét, a Fedra Group alapító ügyvezetőjét, illetve Majorosi Nikolettet, a Fedra alapkezelő ZRT vezérigazgatóját. Sziasztok!
Sziasztok!
Kezdjük talán az ingatlanpiaccal, hiszen nagyon jó rálátásotok van. Hogy állnak most az ingatlanpiaci tendenciák? Ti egyébként melyik szegmensben láttok fantáziát?
Mi is közepes ingatlanfejlesztőként feladatunknak tekintjük, hogy minden szegmest átlássunk, minden szegmensben információkat kapjunk, értékeljünk, és azt szerint mozduljunk el olyan irányba, amilyen irányban üzletileg racionális. Nekünk ez az irány most már jó pár éve egyébként az ipari logisztikai szegmens, annak minden vetületével, tehát egészen a teletranzakciótól a kész épületi kivitelezésen át a hasznosításig. És azt gondoljuk, hogy most ebben az időszakban is, mint az elmúlt egy-két évben, érdemes ebben a szegmensben szétnézni, lehetőségeket kutatni, és új irányokat kutatni, mert hogy változik a dolog az számukat értékelve, mint pedig a saját tapasztalatunkat értékelve itt a kapcsolatainkon keresztül a logisztikai, illetve könnyűipari bérlőkkel való párbeszéden keresztül. Nagyon-nagyon megnőtt azok az ipari területeknek, a raktároknak a száma, amik elérhetőek Budapest környékén, ami elsősorban tevékenykedünk, de azért azt is látjuk, hogy bizony a kereslet sem csökkent ebben az időszakban. Hosszabbítások nélkül éves alapon 20%-kal is növekedett azoknak a bérlőknek a területi igény, akikkel mi foglalkozunk. Ezek a kemény számok, és azt látjuk a személyes beszélgetések alapján is, hogy ez így van. Egy érdekes tapasztalat volt nekünk az, hogy hogyan alakultak át az igények 2020 óta, amikor is az elkereskedelmi szolgáltatóknak volt nagyon-nagyon nagy piaca, a kereslete is, és rohantak előre. Ez most nem így van, sokkal inkább zalassult ez a szegmens, és sokkal inkább átvette a tradicionális könnyűipari összeszerelő üzemek szolgáltatóknak a keresései. És hát bizony-bizony megjelentek az akkumulátor igények, és itt nem gyárakra gondolok, hanem azoknak a láncaiban megjelenő apró, sokadik körös beszállítóknak az igényei, akik már nagyon lazán kapcsolódnak nyilván az ilyen szigorú tevékenységhez, de egy-egy termék, egy-egy kiegészítő terméknek a beszállítói is már mozgolódnak, és muszáj alternatívákat találniuk ebbe a kialakuló láncban. És mi elsősorban most ezt látjuk, a logisztikát a kérdésedre válaszolva.
Mert tavaly az látszott, hogy rekordévet zárt itthon az ipari és logisztikai ingatlanok piaca, de akkor ezek szerint ezek a kedvező trendek, ezek továbbra is folytatódnak. Összességében az idei évre egyébként milyen várakozásaitok vannak? Amiatt is kérdezem, mert azért, hogyha a beszerzési menedzserindexeket nézzük, akkor itt azért tavasz óta mindenképpen látszik egy érzékelhető lassulás, tehát a gazdaság, maga gazdasági folyamatok azok Magyarországon, de egyébként a tágabb régióban vagy Európában is a lassulás irányába mutatnak.
Bizonyos szegmensekben így van, bizonyos szegmensekben pedig nincs így. Tavaly volt egy számottevő érezhető lassulás minden szegmensben. Fél környékén következett be, amikor azt láttuk, hogy senki sem tudja, hogy mi jön. Energiaválság, ugye nem kell sokat beszélni róla, mindenki bizonytalan volt, milyen energia áraik lesznek, hogy fogják ezt fedezni, de egyáltalán, hogy fogják ezt túlélni. Ugye ez a hatás, most úgy látjuk, nyilván az energiapiacoknak a megnyugvásával, hogy kisimult, és azok az elhalasztott keresletek, illetve döntések, amik általában 2-3 hónap alatt megszületnek, és itt bizony 7-8-9 hónap alatt sem születtek meg a logisztika, illetve az ipari szegmensbe, ezek most elkezdtek beérni. És hát, hogy még egyszer mondom, például olyan szegmensben, ahol számottevően lassult, ahogy te is mondtad, például egy picit kitekintve költségvetésben látjuk, áfabevételek csökkentek, mi is érezzük a bérünkön, például még egyszer az e-commerce-re visszatérve, hogy a mindennapi fogyasztó kevesebbet fogyaszt, de vannak olyan területek, például ipari beszállító, olyan említett területek, ahol ez nem érzékelhető, ők egy tök erősen a már jövőre készülve hosszú-távú szerződéseket, helyeket lekötve készülnek a jövőre, és szeretnek piacokat, más szegmensek.
Tavaly rekordot jelentő új bérbeadásra fejlesztett ipari logisztikai ingatlant adtak át Magyarországon, viszont ennek 30%-a volt vidéken. Mennyire erőteljes a növekedés vidéken? Ott hogy néznek ki például az üresedési ráták?
Gyakorlatilag az új számok alapján egy országosan 8% az üresedési ráta most jelenleg, ami sokkal inkább érezhető és köszönhető a fejlesztéseknek a számosságának, nem pedig a keresletnek a visszaesésének. Főleg Budapest környékén növekedett meg ez a szám. Vidéken, ahogy mondod, pitangerős egyébként a kereslet. Ott egyelőre a fejlesztőknek azt látom, hogy nekünk is, és a nagy versenytársainknak is a megoldandó feladat azt, hogy kitaláljuk azt, hogy milyen oldalról, hogyan fogjuk meg az egész témakört. Nyilvánvalóan nem kerülgetve a témakört az akkumulátoripari igényeket és azoknak a beszállítóiknak az igényeit. Az, hogy vidéken egyébként az investment piac, tehát a majdani, mint befektetési termékként apostrofált csarnoknak még nincsen igazán kialakult piaca, az, hogy milyen áron, milyen bérleti díja, milyen renteken lehet ezeket a vidéki piacokat kínálni, és hol fog a kereslet és a kínálat találkozni. Ez még egy kialakulóban lévő, de nagyon gyorsan kialakuló piac, azt gondoljuk, és azt is szeretnénk lemaradni róla, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük. Nekünk is vannak bizony olyan telkeink a vidéki piacról, ahol már egy igény esetén fejleszteni tudunk, hiszen ezeket előkészítettük. Figyeljük, és aktívan részt veszünk abban a naponta változó igényekben és alakuló masszában, ami egyébként én azt gondolom, hogy egymás éven belül évet szakaszba fog lépni.
A csoport alapkezelővel is bővült, és hát azért nem olyan sűrűn jön létre Magyarországon egy-egy plusz alapkezelő, egyre nagyobb a belépési korlát erre a piacra. Miért döntöttetek úgy, hogy létrehozzátok ezt az alapkezelőt, és mennyire volt ez egy elhúzódó vagy komplex folyamat?
Egyrészt egyértelműen az ingatlan fejlesztés az egy tőkeáttételről szóló, óvatos, megfontolt, de tőkeáttételről szóló történet, ahol bizony a szokásos bankpiaci finanszírozást érdemes és racionális is kiegészíteni olyan befektetőkkel, akik részt szeretnének venni ilyen típusú fejlesztésekben, és annak a részesülne a vonzó euróhozamaiból. Mi ezt szerettük volna ennek a feltételeit, a keretrendszerét biztonságosan, elfogadhatóan, profi módon megteremteni a befektetőinknek. Ezért hoztuk létre az alapkezelőt, és annak már a minden rejtelmeiről a ki tud beszélni.
Igen, tehát a befektetési alapkezelőt azért hoztuk létre, hogy megfelelő intézményi és lakossági tőkét tudjunk bevonni, ahogy a Bence említette. És hát a befektetési alapkezelő létrehozása az nagyjából egy ilyen 6-12 hónapos folyamat, ez egy elhúzódó folyamat, ugye az alapkezelőt az MNB felügyeli, és ő is végzi a nyilvántartásba vételét. És hát az elsődleges kérdés mindig, amikor egy alapkezelő létrehozásán gondolkodik egy cég, hogy mi lesz az a kezelendő eszköz csoport, amit elsődlegesen kezelni kíván, ingatlan, értékpapír, vagy közkázati tőke alapkezelőről beszélünk, ugyanis más-más feltételeknek kell megfelelni. Egyébként ezeknek a feltételek, vagy ezek feltételek közül az ingatlan alapkezelő az, akinek a legerősebb feltételrendszere van. szervezeti és tőkekövetelményei nagyon szigorúak. Vezető tisztségviselőjüket engedélyeztetni kell, összeférhetetlenségeket vizsgál a felügyelet, rendelkeznie kell hálósvédelmi vonalba tartozó funkciókra, tehát konkrétan fiskálrel, kockázatkezelővel, belső ellenőrrel, és tőkekövetelményként is, még az értékpapír alapkezelőknél 125 ezer euró az induló tőkekövetelmény, addig egy ingatlan alapkezelőnél ez magasabb 300 ezer euró, és ezt nem csak a cég elindításánál, vagy az alapkezelő indításánál, hanem folyamatosan biztosítania kell az alapkezelőnek. Mindemellett nagyon erős IT-biztonsági megoldásokat kell alkalmaznia, mind logikai, mind fizikai biztonság terén. Ez fontos már az irodakiválasztásnál, szerverek elhelyezése, egyéb kérdésekben. És hát rengeteg szabályzat van, amely az alapkezelő működését meghatározza. Ezért is van az, hogy maga ez a folyamat, ez van, ahol 12-18 hónapig eltart. Ezt követően lehet egyébként az alapok nyilvántartásba vételét beadni, ami szintén egy 1-2 hónapos átfutási idejű folyamat, attól függően, hogy nyilvános vagy zárt körű alapról beszélünk. De mindezek a tényezők azok, ami miatt az alapkezelők és ezáltal az alapok is prudensen és transzparensen tudnak működni, mind az IT megoldások, mind az NMB felügyelete az átfogó és célellenőrzések során, illetve a vezetőknek a szakmai és pénzügyi tapasztalatai, amit biztosítani kell.
Általában egy-egy fejlesztéssel próbáljátok összekapcsolni egyébként ezeknek az ingatlan alapoknak a létrehozását, vagy itt is egy sokkal diverzifikáltabb portfólió az, amit tudtok nyújtani? Milyen megközelítést alkalmaztok?
Mi azt tapasztaltuk, hogy a befektetőink akkor érzik magukat komfortosan, ha minden egyes fejlesztés, úgyhogy hiszen ezek nem egy létrehozott és kész termékeknek a éppen momentumában való megvásárlásról van szó, hanem egy nagyon mély értékteremtésről, egészen a kukorica mezőn kiemelkedve, úgymond, így akkor komfortosak ezek a befektetők, hogy teljesen átlátják azt a projektet, amiben befektetnek. És a kérdésedre válaszolva egy szó, mint az, ők projektekbe fektetnek be, és projekteket szeretnek átlátni, így projektenként hozzuk létre, teljesen a más projekt mentes, annak az előzményeitől mentes alapokat.
Várható-e az, hogy visszatértek esetleg a lakóingatlan projekteknek a piacára? Hogyan számoltok itt a következő évek trendjeivel, akár a budapesti, akár a hazai lakóingatlan piacon?
Folyamatosan figyeljük a lakópiacot, és azt gondolom, hogy a befektetőknél ez a kérdés ugyanúgy felmerül, hiszen szerették a korábbi években is ezt az eszközosztályt. Untalanig lehetne ismételni, én is csak azt tudom elmondani, amit sokat hallunk. Reál vérkereset visszakúszása, pozitív tartományban borzasztóan negatív, most ugye évvégén egy számlegyű infláció, talán tartós a fölötti reálvér növekedés, a 5-6%-os lélektani határnál megálló jelzálog hitel mértéke a másik támasza lehet a dolognak, mind a kettőtől távol vagyunk még. Vannak olyan jól teljesítő osztályok itt is egyébként, ahol érdemes lehet foglalkozni, és ebből meg lehet találni az embernek a számítását. Ilyenek például a luxus ingatlanoknak a kategóriája. Én azt gondolom, hogy a 4-5-6-8 dakásos luxus ingatlant fejleszteni már nem tartozik az alapkezelő és a befektetők által elvárt rentabilis eszközosztályhoz, ezért mi ezért maradunk ki ebből az eszközosztályból. Amikor majd visszatér az általános és úgymond tömeg lakástermékhez való kereslet, akkor fogunk mi újra mozgódni ebbe a szegmensbe.
Milyen exit stratégiával rendelkeztek egy-egy projekt esetében? Ez bármelyik szegmensre vonatkozhat, akár a logisztikai szektorra is visszatérhetünk. És mennyire egyszerű egyébként ezt egy ilyen nehezebb piaci környezetben kivitelezni? milyen alternatív stratégiák vannak adott esetben, hogyha nem sikerül ezt annyira gyorsan egy-egy ilyen nagyobb volumenű üzletet nyílbe ütni?
Tulajdonképpen logisztikában el voltunk kényeztetve az elmúlt pár évben, és egy társfejlesztőnek a stratégiája hozhatott üzemeltetés, ezért mindig ínség van a termékekből. Itt az árazás csak a kérdés, valóban magasabbak a hozamok, mint az elmúlt időszakban, valóban ez a exit value-kat érinti, de azért ne felejtsük el, hogy a rentekben is óriási emelkedés volt. Tehát amikor 2 évvel ezelőtt egy átlagos rent még 4,8-4,9 euró per négyzetméter volt, addig ma már 5,75 euró per négyzetméternél tartunk a headline-ban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a hozam környezetet egyrészt kompenzálja, másodrészt pedig a termékeknek a hiánya ugyancsak kompenzálja.
Végezetül az utolsó kérdésem az alapkezelőre vonatkozna. Milyen üzleti céljaitok, tervetek van itt a következő évekre nézve? Mekkora növekedéssel lennétek elégedettek, illetve milyen egyéb mutatószámokat figyeltek?
Egyértelmű a stratégiánk azóta, hogy létrehoztuk az alapkezelőt, hogyha a fejlesztési lehetőség kínálkozik, és a stacionális, akkor azt a befektetői piacnak a befonásával azt célunk megvalósítani. Számokban kifejezve, gyakorlatilag egy 16 ezer négyzetméteres csarnoknak a fejlesztésével foglalkozunk, ahol így is befektetői oldalon már azért 1 millió euró bevonás történt meg. Én azt gondolom, hogyha ez a piac újra magára talál, és nem csak a rész piacaiban keresi, mint ahogy most már elkezdődött is látszik a területeket, hanem teljes egészében a konjunktúra számításaink szerint azért egy másfél év múlva tud stabilizálódni és el tud indulni fölfelé, akkor többszörözni akarjuk természetesen erről bázisról megindulva ezeket a tőkebevonásokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést a Fedra Group, illetve a Fedra alapkezelő két menedzsment tagjának, Majorosi Nikolett vezérigazgatónak és Boronkai Bence alapító ügyvezetőnek. További szép hétvégét kívánok.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Ennyi fért már a adásunkba. Kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.